Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Már csak kettőt kell aludni, és elstartol az egyik legizgalmasabb sivatagi amatőr rally, a Saharan. A következő percekben a részletekről kérdezem a szervezőt. Kérem, tartsanak velem.
Beszállókártya.
És a vonalban van Polgár András, a Saharan rally főszervezője. Szervusz, András.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Két nap múlva indul a futam, és gondolom rengeteg dolgod van, ezért is telefonon beszélgetünk, mert egyik tevékenységből a másikba esel. Tegyük helyre ezt a Saharan rallyt, ugye ez nem olyan, mint a Bamako, ami tulajdonképpen egy ilyen flúgos futam, de nem is olyan, mint mondjuk a Dakar, hanem, ha jól tudom, akkor ez egy amatőr rally, de mégis megpróbáljátok profi körülmények közé tenni.
Igen, tehát én úgy gondolom, hogy egy középutat választottunk. Ez egy amatőr rally, amire bárki jelentkezhet, bárki jöhet, viszont felkészített autókkal tudnak elindulni. Ugyanis a Saharán egyik célja, hogy olyan területekre és a Saharában olyan részekre menjünk el, ahova átlagos turisták nem mehetnek. Ehhez pedig mindenképpen egy jól felkészített terepjáró kell, vagy terepjáró motor, vagy autó, vagy quad. A lényeg az, hogy a sivatagban több napot el tudjan tölteni az induló a futammal együtt, különösebb probléma nélkül. Amellett, hogy ez egy amatőr rally, nagyon komolyan veszük azt, hogy ne lehessen csalni, és az eredményekben meg lehessen bízni. 2009-ben kifejlesztettünk egy rendszert, ami ellenőrzi azt, hogy a résztvevőink merre jártak. Ez egy offline eszköz, ami azt jelenti, hogy mi napközben nem látjuk, hogy ők hol vannak, de amikor beérkeznek a célba, akkor egy szerver letölti az ő adataikat, és ebből mi ki tudjuk értékelni a teljesítményüket. Emellett látjuk a gyorshajtásokat is, nagyon sok adattal rendelkezünk, mert másodpercenként rögzítjük azt, hogy ők hol voltak, és milyen sebességgel, és milyen irányban közlekedtek.
Tehát akkor a Saharan rallyn arra is figyelni kell, hogy be kell tartani az összes közúti közlekedési szabályt?
Mindenképpen. Ez egy nem zárt pályás futam, tehát itt nem vagyunk elzárva a közlekedéstől. A legfontosabb, hogy mindenkinek kötelező betartani az országok jogszabályait, és elsősorban a kreszt. Ez alapvető feltétele annak, hogy valaki jöjjön a futamon, ezt el kell fogadni. Amikor bemegyünk a sivatagba, ott egy kicsit másképp működik, mert nincsenek utak. De azért ott is meghatározunk egy maximális sebességet.
Annak egyébként mi az értelme? Biztonsági szempontok határozzák ezt meg? Vagy mi az értelme annak, hogy egy olyan területen, ahol végül is lehetne menni, mint a meszes, azt mondjátok, hogy ne?
Abszolút biztonsági okai vannak. 3-4 napot töltünk bent a Grand Erg Orientálba. Ezt úgy kell elképzelni, hogy dűne hegyek sorakoznak egymás után, és kör alakban, vagy ilyen tál alakban ölelnek körül sík részeket. 1-2 kilométer átmérője egy ilyen dűnetál, ahol a dűnetálban is lehetne gyorsan menni, de ott általában nagyon puha a homok, mert oda befújja a szél a legfinom szemcséket, és az nagyon süppedős. Illetve a dűne hegyekre pedig kisebb dűnéken, butkákon keresztül kell fölkaptatni. Tehát itt nagyon fontos, hogy azért ne egy magas sebességet válasszanak meg az indulóink. Természetesen lassan is adódhat probléma, de ezzel megpróbáljuk korlátozni azt, hogy nagy baj ne legyen.
Azt, hogy csak felkészült autóval lehet vagy szabad Igen. elindulni, az azt jelenti, hogy a rajt előtt minden autót átvizsgáltok, és ha nem találjátok rendben, akkor kizárjátok a versenyből?
Nincs kizárás, igazából bárki elindulhat a futamon. Abban az esetben, hogyha az autó nincs olyan állapotban, hogy a sivatagba is bejöhessen, akkor adunk alternatív útvonalat. Ugyanis a sivatagban nincs szerviz. Tunézia elég jól felkészült a déli részen a turisták fogadására, tehát ott minden városban meg lehet apróbb hibákat javítani. Úgyhogy ha valaki olyan autóval jön el, ami nem megfelelő terepjáró képességű, akkor inkább adunk alternatív útvonalat.
Ugye ez a rally, ez kifejezetten egy tunéziai rally. Mi ennek az oka?
Azért döntöttünk így, mert Tunézia még mindig a legbiztonságosabb észak-afrikai ország. Algériába nem nagyon tudunk menni, Líbiába olyan állapotok vannak, hogy szinte városállamok működnek saját milíciákkal. Egyiptomban nagyon nehéz a bejutás, oda szintén lehetetlen majdnem, mert kompjárat nem is van. Úgyhogy Tunézia az egyetlen olyan ország, ahol közel van a Szahara. Ide 3 nap alatt el tudunk jutni, és ott vagyunk a sivatagban. Mehetnénk még Marokkóba, ott sokkal kisebb a homoksivatag, mert ott a Szahara délebről kezdődik, és ott igazából Marokkóban apró köves és köves sivatagok vannak, természetesen van homoksivatag is, de nem ekkora. 4-5 napot nem lehet eltölteni nagy gyűnyerendszerben, és 3000 kilométer míg eljutunk Marokkóba. Itt pedig a futam teljes távja az Budapesttől Budapestig 4800-5000 kilométer, attól függ, hogy ki mennyire téved el.
Tehát akkor a start az Budapesten van, és a verseny elindul abban a pillanatban, vagy a futam elindul abban a pillanatban, ahogy eldördül a startpisztoly. Most nem tudom, mennyire lesz startpisztoly, de hogy amikor elindítjátok a futamot, és ez egészen addig tart, amíg meg nem érkeztek Budapestre.
Így van. Startpisztoly nincs, inkább start mikrofon lesz, és csütörtöki napon reggel 9 órakor fogunk a Budapesten a Lurdiháztól indulni, évek óta onnan indulunk, nyilvános a rajtunk, bárki eljöhet, megnézheti az autókat, beszélgethet az indulókkal. Mi, amikor onnan elindulunk, egy hosszú 850 kilométeres táv vár a versenyzőinkre. Európában nincs off-road szakasz, de vannak érdekességek, várakat kell megnézni, egyéb olyan turista látványosságokat, ahol Európában geocaching, ügyességi vagy pontkeresős feladatokat kapva kell, hogy eljussanak az esti célig.
És akkor ez is számít, hogy ki mit nézett meg, és ki mit talált meg?
Abszolút, minden reggel GPS, koordinátás, itinert kapnak az indulók, ezeken megvan adva, hogy hova kell elmenniük, ott mit kell csinálniuk. Sok esetben nem kell kiszállni az autóból, mert csak navigációs pontok, de van például olyan feladat, hogy Ferrarában meg kell keresni egy teret, és ott ágyugójokat kell megszámolni a térnek a sarkainál. Ezzel egy kicsit megmutatjuk a helyi érdekességeket, de Európában nincs off-road szakasz. Afrikában ez változik, ott főleg az off-road a hangsúlyos. Vannak navigációs feladatok, átlagsebességtartós vagy legrövidebb utas feladatok, de van rengeteg helyen felfestés, amit egyszerűen csak le kell olvasni. Régen pecsételős feladatokat csináltunk, de a pecsétek vagy eltűntek, vagy eltörtek, úgyhogy felfestéseket csinálunk, és mindezt ki tudjuk elemezni a rendszerünk segítségével és a kitöltött munkalapok alapján.
Mennyi időbe telik egy ilyen verseny előkészítése? Vagy mennyire lehet a korábbi akár pontokra, illetve tapasztalatokra hagyatkozni? Tehát mennyire egyszerűsödik évről évre nektek a feladatotok?
Hát inkább bonyolódik a helyzetünk, ugyanis nem szeretnénk azt, hogy ugyanoda menjünk vissza. Évről évre nem ismétlődhet meg feladatok. Minden évben a pályaírás egy hosszadalmas és nagyon kemény munka. Úgy kell számolni, hogy egy napi futam az másfél napos vagy két napos pályaírást jelent. Úgyhogy ez egy nagyon feszített tempójú utazás szokott lenni. Most január végén indultunk el, és megcsináltuk a pályaírást, és természetesen most indítjuk majd a 2016-os nevezést is, mert az embereknek fel kell készülniük, meg kell tudják, hogy hova megyünk, az autókat el kell kezdeni felkészíteni, sok esetben költeni is kell az autókra, úgyhogy egy év egy teljes futamszervezés, de az engedélyeztetés és az egyéb kinti teendők azok szeptemberben szoktak indulni, és akkor sűrűsödnek fel.
Mennyire állandó a futam létszáma, vagy a jelentkezők mennyire ugyanabból a körből kerülnek ki?
Én annak nagyon örülök, hogy vannak visszatérő vendégek, ez azt jelenti, hogy tetszik nekik, és megfelelő, amit tudunk nyújtani, de emellett minden évben vannak új indulók, van most olyan, aki egy évet kihagyott, és most megint csatlakozik, úgyhogy szerencsére vannak visszatérő vendégeink is.
Itt jó sofőrnek kell lenni, vagy akár versenyzői vénával megáldott amatőrnek kell lenni, vagy egy nagyon jó autó kell hozzá, és némi józanész, és akkor bárki teljesítheti a feladatokat?
A napi feladatok, erről még nem beszéltünk, de nem teljesíthetőek. Tehát mi annyi feladatot adunk ki, ami egy napra nem teljesíthető. A kressz szabályait be kell tartani, és gyors hajtás miatt a sebesség le van korlátozva. Az időt azért korlátozzuk le, hogy este sötétben már senki ne vezessen, viszont a pontok összetétele és az útvonal összeállítása az az indulóknak a feladata. Éppen ezért itt komoly taktika van a játékban, felkészített autó mindenféleképpen kell, a versenyzői véna azért fontos, hogy ha valaki valóban szeretne eredményt elérni, akkor hajtani kell, mert van ugye túrakategóriánk is, ahol sokan megállnak kávézni, nézelődni, a verseny egy picit ennél feszítettebb, de én úgy gondolom, hogy majdnem, hogy gyári, de jó terepjáró képességű autókkal el lehet jönni a futamra, és hogyha valaki ezt komolyan veszi és felkészül rá, akkor jó eredményeket érhet el.
Hányan indulnak idén a versenyen?
30 autóval indulunk Tunéziába, ennek most a fele túrázó. Most ebben az évben több túrás jelentkezett. Egyébként mi ezt kaland kategóriának hívjuk, mert egy kis ízelítőt adunk a versenyből, mindenki kap feladatokat, és azokat nem értékeljük ki a rendszerünkkel, de a megoldó kulcsokat odaadjuk este, beszélgetünk róla, úgyhogy a kaland kategória most a fele a futamnak.
Tehát tulajdonképpen a kaland kategóriába indulók fölfoghatják ezt egyfajta felkészülési versenynek is, tehát elindulnak egyszer-egyszer így egy ilyen kaland kategóriába, és ha megtetszik nekik, akkor keményíthetnek a következő évben?
Ez most pont így van, egy csapat, akik tavaly kaland kategóriában jöttek, ők most már versenykategóriában jönnek. Az első nap egyébként egy nagy közös gyakorlás szokott lenni azokkal, akik még nem jártak homoksivatagban, mert ez egyrésztről nagy felelősség, másrésztről embert próbáló teljesítmény is, ugyanis aki még nem vezetett homokban, hát el se tudja képzelni, hogy milyen furcsa is tud lenni egy-egy dűnem, milyen oldalról kell megközelíteni, hányfajta homokkal találkozhatam sivatagban, mennyire fontos a csapatmunka, hogy segítsenek az autóban ülők, mert nem csak egy, vagy van, ahol két utas is van. A navigátor feladata, hogy egy pont megközelítését azt jól kitalálja, de a guminyomással is folyamatosan foglalkozni kell, köves területeken föl kell fújni a gumikat, hogy nehogy a sziklák kiszúrják, viszont a homokon összesen 1,2 bár nyomással mennek ezek az autók, hogy nagy felületen, nagy terüléssel a gumi jobban tudjon kapaszkodni. Úgyhogy kell a felkészülés, és szerintem ez egy jó út, hogyha valaki először eljön kalandban, és utána a versenyt megpróbálja, ha van kedve.
Ugye úgy hirdetitek magatokat, hogy a megfizethető rali, vagy úgy is hirdetitek magatokat, Mikor? Ebből arra következtetek, hogy akkor vannak támogatóitok.
Ezen az úton próbálkozunk, de a futamnak még nincsenek anyagi támogatói. A megfizethető rali azért megfizethető, mert úgy van kialakítva az útvonal és maga az autóverseny rész, hogy ez mondjuk az a többi hasonló futamhoz képest egy visszafogott költségvetésű is lehet. Ugyanis az indulóink maguk választhatják meg a szállásaikat, maguk választhatják meg azt, hogy hoznak-e ételt, italt magukkal, vagy kint vesznek. Tehát ebből a szempontból viszonylag kis költséggel el lehet jönni. 150 forint körül van az üzemanyag Tunéziában, ahogy mondtam, kilométerben ez csak 4800 kilométer, úgyhogy ebből a szempontból valóban ennyi megfizethető. Hogy konkrétak lehessünk, egy-két fős csapat, akik szállodában is laknak, de van sátrazás is, mert a sivatagban másképp nem lehet, körülbelül 2000 eurós büdzsével kell, hogy számoljanak. Autópályadíj, kompdíj, ami a legdrágább, üzemanyagdíj, szállás, étel, ital, szórakozás.
Tunézia esetében talán nem annyira értelmezhető ez, de hát ugye például a Bamako Rally az egy mindenképpen humanitárius célokat is szolgáló flugos futam. Tudom, hogy Tunézia azért másképp él a fejekben, hogy oda segélyeket kéne vinni, de ilyen lába van egyáltalán a versenynek, vagy értelmezhető egyáltalán ez a kérdés mondjuk Tunézia esetében?
Én úgy gondolom, hogy igen. Nem titok, és beszéltünk mi már erről 2010-ben, én szerveztem a Bamakót, és akkor egy nagyon nagy adományt vittünk Nyugat-Afrikába. Tunézia egy kicsit más, a legeurópaibb és legfejlettebb észak-afrikai ország. Ebből a szempontból nem mondom azt, hogy nincs rászorulva, de azért sokkal jobb állapotok jellemzik az országot, mint mondjuk az elfoglalt nyugat-szaharai köztársaságot, vagy pedig Mauritániát, Malit. Volt már több jótékony eseményünk. A Magyar-Afrika Társaság ebben nekünk sokat segített, és azon az úton vagyunk, hogy 2016-ban ismét tudjunk vinni adományokat. Idén azért fordítunk a dolgon, és egy kicsit más módját veszük az adományozásnak, mert nagyon nehézkes a bejutás Tunéziába, külön vámoltatni kell az összes adományt, és ez nem félnapos procedúra, hanem ez egy hosszabb. Az utolsó szállítmányt, amikor levittük, átvittük a határon, átadtuk az adományokat, majd visszakerült minden a vámra, és egy jó pár nap múlva kerülhetett megint ki. Ebből a szempontból nehézkes. Továbbá, ahogy mondtam, itt versenyzők vannak, akik azért megpakolva teli autókkal jönnek, nehezebb hozzájuk nagy kartondobozokat berakni. És ugye a futam nagysága is azt jelenti, hogy 30 autóval indulunk, volumenben ez nem olyan jelentős, hogy nagyot tudjunk segíteni, de mindenképpen segítünk. Az idén sokkal többet fogunk segíteni, viszont a helyieknek azzal, hogy kimegyünk. Tehát például, amikor sivatagban leszünk, akkor ott vannak elvétve kávézók. Mi úgy jelöltük ki az útvonalat és a pontokat, hogy egy-egy ilyen kávézó mellett tudjunk aludni, szóltunk nekik és jeleztük az érkezésünket, így ők föl lesznek készülve, hogy kenyeret sütnek nekünk, lesz tábortűz, úgyhogy próbálunk nekik azzal segíteni, hogy elmegyünk hozzájuk, és ott pénzt költünk, hogy ebből nekünk nyereségük legyen. Lesznek hotelszállásaink is, de próbálunk minél többet oázisokban aludni és segíteni a helyieknek.
Ha jól tudom, a tunéziai turisztikai hivatal támogatója, vagy legalábbis együttműködő partnere a Saharan Rally-nak, ez jelente bármiféle előnyt? Vagy ha idén nem, akkor a későbbiekben jelenthet-e?
Mindenképpen, ez már most is jelent előnyt szerintem, és a későbbiekben biztos. Eddig mi az összes engedélyeztetést Tunisban intéztük, közvetlenül a turisztikai hivatalnál és a turisztikai minisztériumnál. Ebben az évben azért változott ez meg, amellett, hogy kint intézzük az engedélyeket, van egy magyarországi irodája a tunéziai Nemzeti Idegenforgalmi Hivatalnak, és ők szeretnék, hogyha jövőre már akár dupla létszámmal, tehát 60 autóval el tudnánk indulni Tunéziába. Úgyhogy felkarolták az ügyet, és kommunikációs és PR partnerünk lett az iroda. Közösen dolgozunk azért, hogy a létszám nagyobb lehessen, vigyük a jó hírét Tunéziának, természetesen segítenek és egyszerűsödnek bizonyos dolgok az engedélyeztetés vagy a biztonságunk tekintetében, mert ők sokkal gyorsabban tudnak segíteni nekünk az engedélyeztetési folyamatokban. Úgyhogy ebben az évben lesz 7 sajtos munkatárs, akit lereptetnek, tehát csatlakoznak a futamhoz, és a futam befutójáig velünk lesznek. Úgyhogy nagyon remélem, hogy emiatt a futam nagyobb sajtónyilvánosságot kap ebben az évben.
Ez azt jelenti, hogy Tunéziában komoly százaléka származik a turisztikai bevételeknek ilyen sivatagi autózásokból, amatőr rallikból?
Most pontos adatot nem tudok. Sajnos a 2011-es arab tavasz és a forradalom kapcsán nagyon lecsökkent az odalátogatók száma, de természetesen a déli területeknek, a sivatagi területeknek jelentős bevételt hoz az offroad turizmus. Sokan érkeznek Franciaországból, Németországból, olaszokkal szoktunk találkozni, hiszen nekik tényleg csak egy komput, és utána 600 kilométer, tehát nem egy távolság. Sok nemzetközi csapattal szoktunk 3-4 autóval találkozni.
Ezek szerint akkor a Saharan Rally az kifejezetten egy magyar rally Tunéziában.
Ezt nem mondanám, idén Romániából jön egy erdélyi csapat, de ők is magyarok. Előző években voltak angol nevezőink, norvégok, szlovákok és lengyelek. Ez is változik, én nagyon remélem, hogy jövőre megint nemzetközi lesz a mezőnünk.
Ugye ez a futam, ez már kész van, már olyan szempontból, hogy 2 nap múlva indulás, tehát megvannak a nevezések, pontosan az útvonal. Mikortól lehet a következő Saharanra nevezni? Van-e különbség mondjuk a versenykategóriában nevezők határideje, illetve a túra kategóriában nevezők határideje között?
Határidő különbség nincs. Természetesen az árban van különbség. Mindig ugyanakkor zárjuk a kategóriáknak a jelentkezését. Ez várhatóan jövő február lesz. És már most lehet jelentkezni a saharan.org weboldalon, mert erre, ahogy mondtam, egy év felkészülés mindenféleképpen kell. Tehát nyitott a lehetőség, bárki jelentkezhet, és minden információ megtalálható weboldalunkon ezzel kapcsolatban.
Polgár András, a Saharan Rally futam szervezője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Nagyon köszönöm a megkeresést, és mindenkit szeretettel várunk a rajton csütörtökön reggel 9 Lódbihár.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-as híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.